Boldog, akinek segítsége a Jákob Istene, és reménysége van az Úrban, az ő Istenében, aki teremtette az eget és földet, a tengert és mindent, ami bennük van, aki megtartja hűségét mindörökké. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Testvérek, foglaljunk helyet, és a 165. számú dicséretet keressük ki, és énekeljük majd ezt az éneket. Én kísérem a kis zongoráról az éneket, ahogy szoktuk ilyenkor, és a mai nap keresztelő is lesz. Együtt adunk hálát az Úrnak a megkeresztelt gyermekekért és családért is. 165. számú dicséretet énekeljük végig, itt van Isten köztünk.
Thank you.
Folytassuk imádsággal. Imádunk téged, mennyei atyánk, mert a te isteni boldogságod, a mi boldogságunk is lehet, és olyan igei üzenettel köszöntöttél bennünket, amelyben ebben erősítettél meg. Magasztalunk, hogy ugyanakkor a világi, földi életben is annyi mindenért lehetünk hálásak, annyi mindenütt lehetünk boldogok, és köszönjük, Urunk, hogy ezért is örvendezhetünk, amikor előtted vagyunk a gyülekezet közösségében. De azt is valljuk most is, Urunk, hogy a legboldogabbak Jézusért lehetünk. Köszönjük, hogy a megváltó mű elvégeztetett, erről is énekelhettünk. Köszönjük, Urunk, hogy te vagy a világ királya, és mindent hűséggel, igazsággal, szentséggel és dicsőséggel uralsz. És köszönjük, hogy ezt a te isteni uralmadat mi láthatjuk akkor is, amikor minden szép és jó a világban, és akkor is, amikor nem. Ezért hadd kérjük, hogy a mostani nehéz helyzetben is, amiben magyar népünk is benne van, lássunk téged, hitben láthassuk az eseményeket, lehessünk áldássá a bajban is, segíts így imádkoznunk is otthon is, nem csak itt a gyülekezet közösségében. De Urunk, azért is imádkozunk, hogy adja mi népünknek is hozzátérést, hogy olyan lehessen a mi népünk is, aki bízik benned. Bocsáss meg, hogy annyi a káromlás, káromkodás, annyi az istentelenség. Bocsáss meg, ha esetleg ránk is ragadt ebből, de köszönjük, Urunk, hogy te meg is tisztítasz mindig. Köszönjük, Urunk, hogy bennünket is Jézus Krisztusban látsz. És köszönjük, Urunk, hogy mi is téged Jézus Krisztuson keresztül ismerhetünk. Ezért valhattunk kegyelmesnek, szabadítónak. Kérünk, hogy az ige hirdetésben is, a keresztelő ige hirdetésben is az Úr Jézusról szóló evangéliumot ragyogtass fel számunkra. Az ő nevéért hallgass meg imádságunkat. Amen. Kalausz szerint a példabeszédek könyvét olvassuk ezekben a napokban, hetekben. Ennek a bibliai könyvnek a 12. részéből olvasok fel néhány válogatott verset, az első verstől kezdődően, ami a Károli Biblia fordításban a 11. rész 32. verse. Ebből olvasom, de igyekszem majd a részfelosztást az eredeti Héber Biblia alapján is mondani. Tehát a példabeszédek könyve 12. rész első versétől kezdődően így szól az Úr írott igéje. Aki szereti a dorgálást, szereti a tudományt. Aki pedig gyűlöli a fenyítéket, oktalan az. A jó ember jó akaratot nyer az Úrtól, de a gonosz embert kárhoztatja ő. Nem erősül meg az istentelenséggel az ember, az igazaknak pedig gyökerük ki nem mozdul. 10. vers. Az igaz az ő barmának érzését is ismeri, az istentelennek szíve pedig kegyetlen. 18. Van olyan, aki beszél hasonlókat a tőszúrásokhoz, de a bölcseknek nyelve orvosság. 22. Az eszes ember elfedezi a tudományt, a bolondok elméje pedig kikiáltja a bolondságot. 25. A férfiú elméjében való gyötrelem megalázza azt, a jó szó pedig megvidámítja azt. És 28. Az igazság útjában van élet, és az ő ösvényének útja halhatatlanság. A magyar fordítású Bibliánkban a fejezet felirata így szól, a bölcsnek és bolondnak magaviselete. A 12. rész feliratában tehát életvitelről, viselkedésről hallunk, ami fontos nem csupán etikai szempontból, erkölcsi szempontból, hanem teológiai nézőpontból is. Nem csak emberi erkölcsi vélemény, értékelés, hanem isteni kijelentés, isteni megítélés. És ebben a részben, különösen is a viselkedésben, a magaviseletben a szó és a tett párhuzama, egymásra utaltsága, vizsgálata történik. Az emberi szó és tett az isteni szó és tett alapján. És ez önmagában már számunkra örömhír lehet, hogy Isten szava és tette minősíti, értékeli, kijelentésében közli, még a bűneset utáni világban is az emberi szó és tett jellemzését, értékelését. Az első három versben ebben a költői műben, az egész egy nagy költői gyűjtemény, ebben a költői műben tehát ennek a témának a bevezetése történik, alapvetés, ahol a bölcsességgel kapcsolatos általános igazságot fogalmazza meg, majd az etikai és a teológiai nézőpontot, azután pedig két nagyobb szakaszban, az első 14 versben, majd a 15-28. Versekben példákban mutatja be, és ezért is olvastam föl több helyről a jellemzőket, példákban egy-egy mondatban, szópárhuzammal, mi az emberi szónak és tettnek az összefüggése. Ami viszont jellemző a bölcsnél, illetve a bolondnál. A bolond elsősorban erkölcsi értelemben, lelki értelemben értendő természetesen, nem szellemi módon. És a példabeszédek könyve is, mivel Ószövetség mindig mutat előre az Úr Jézusra ígéretképpen, és ennek a könyvnek ez a szakasza is, Jézusra is akar mutatni. És különösképpen az utolsó vers miatt is elmondható ez, az igazság útjában van az élet, és az ő ösvényének úta halhatatlanság. Halhatatlanság. Kifejezése annak, hogy a halál után is valami jellemző lehet a szó és a tett kapcsán. Megvizsgáljuk először a bevezető három versben a bölcsességnek eme témája alap üzenetét, majd az etikai, illetve a teológiai nézőpontját, azután pedig nagyon röviden néhány vers alapján, amit olvastunk is, hogy ez a gyakorlatban hogyan mutatkozik meg a mi életünkben is, hogyan mutatkozhatott meg Jézus életében. A megelőző fejezetnek az utolsó verse így hangzik, íme, így indul, jelzi, hogy valami nagyon hangsúlyos jön a legvégén, a megelőző fejezetnek. Íme az igaz e földön megnyeri jutalmát, mennyivel inkább az istentelen és a bűnös. Rámutat, hogy a földi élet, a földi dolgok örök értékekkel, örök következményekkel bírnak. És Péter az első levelében, a negyedik részben, a Jézus visszajöveteléhez kapcsolódóan is, és a felelősséggel, a szenvedések idén is felelősséggel élt élettel kapcsolatban is, ezt az igei kijelentést alapul véve a 17.-18. versekben arról beszél, hogy ha még az ő népét is az Úr megítéli bizonyos helyzetekben, pedig szenvedő keresztényekről szól, akiket lehet, hogy az Úrnak ítélnie kell valami miatt, akkor mennyivel inkább megítéli Isten az istentelent és a bűnöst. És ott is előtte Péter az isteni fenyítésről, dolgárásról szól az új szövetségben. Miről hallottunk ezt a verset követő újabb fejezet, a beosztás szempontjából újabb fejezet kijelentésében a bölcsesség témájánál? Aki szereti a dorgálást, szereti a tudományt. Aki pedig gyűlöli a fenyítéket, oktalan az. A hívő ember magaviselete, az előző fejezetben is erről volt szó bizonyos témában, most pedig a szó és a tett tekintetében. És nagyon érdekes a dorgálás, fenyítés kifejezésekkel a bölcs, illetve az oktalan jellemzője. Valami olyasmi téma, amit egyikünk sem szeret, főleg amikor kisgyermekek vagyunk. Ezt még a Biblia is írja, hogy senki nem szereti, ha fenyítik vagy dorgálják. Utólag persze már jól esik talán, utólag. De itt nem azt írja, hogy aki szereti, rájön utólag, hogy szeretem a dorgálást, hanem azt mondja, aki most a jelenben szereti a dorgálást. Az milyen? A szó és a tett megnyilvánulásában lehet, hogy van dorgálni való Istennek még az ő népén is. És az a téma hagyjusson eszembe most, ami mindannyiunkat érint, még a gyülekezetünket is, mert mi sem jöhetünk majd száznál többen be ebbe a templomba, hogy milyen szavak hagyták el a szátokat azóta, mióta kihirdetésre került ez az információ. Áldó szavak, imádkozó szavak, különböző vélemények, aggódó gondolatok, hogy lesz most az ifi, hogyan lesznek a gyülekezeti alkalmaink. Az én számat nem hagyta el szó, de a gondolataimat elhagyta aggódás. Elkezdtem aggodalmaskodva gondolni az egészről. És olyan hálás voltam az Úrnak, hogy a bibliai téma szempontjából is leleplezte, hogy hát hogy van ez? Most akkor nem az Úr, amikor lehet, hogy bajok vannak, akár fizikai, akár lelki bajok egy nép életében. És ilyen értelemben nekem nagyon maivá vált ennek az igének csak a téma felvetése az igei kijelentésben. Örökké való értékkel bírnak a földi életben olyan dolgok, ahol lehet, hogy az Isten még az övét is megdorgálja. Csak aki szereti a dorgálást, az a tudomány szereti, az a bölcs. És nagyon fontos, hogy ez azt jelenti, hogy ő alázattal el tudja ismerni józanul, hogy ő nem mentes a hibáktól, sőt még a bűnöktől sem. Örömmel veszi a kiigazítást, amikor helyreállítja Isten az igéjében, vagy esetleg valaki máson keresztül. És ez még csak a felvetése a témának, az etikai, illetve a teológiai nézőpont értékelése az a második, harmadik versekben. A jó ember jó akaratot nyer az Úrtól, de a gonosz embert kárhoztatja ő, nem erősül meg az igaz ember az istentelenséggel, az igazaknak pedig gyökerük ki nem mozdul. Itt az etika, az erkölcs, a teológia, az isteni nézőpont, az evangélium nagyon hangsúlyos örömhíre valamennyire össze is kapcsolódik mindkét versben, de a hangsúly mégis, a jó ember jó akaratot nyer az Úrtól. Elsősorban a bölcsnek, az Urat félő embernek a jellemzőit szeretném inkább kiemelni, a ellentétes oldalra nem annyira van szükségünk talán. Megragadó ez a kifejezés, a jó ember. Nem tudom, hogy mikor hallottátok felolvasva, vagy ha olvastátok ti is a napi igében, hogy éreztétek ezt a jellemzőt, ha felvigyeltetek rá. Jó ember. Engem zavart. Mert hát a konfirmáción is mindig arról beszélünk, hogy hát mi reformátusok, a protestánsok, azok mi azt valljuk, hogy nincs jó ember. És még az igéket is tudjuk mondani. Nincs, aki jó cselekedjék. Hogy lehet mégis a Bibliában akkor jó ember? Nincs itt ellentmondás. Annál inkább kérdés ez, hogy Jézus maga, emlékeztek, azt mondta a gazdag ifjúnak, aki azt mondta neki, hogy jó mester, miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egy az Isten. Itt meg azt olvasok, hogy jó ember. És ezt is jelenti az ősi kifejezés. Miért is mondta a gazdag ifjú Jézusnak, hogy jó mester? Ott a történetben ő az üdvösség elnyerése felől érdeklődött. Az üdvösségre jutás lehetőségéről. Az Isten szerint, Isten mércéje szerinti jóról szólt. Az Isten jósága előtti megállás jóság kérdéséről. És Jézus erre mondta, hogy senki sem jó, csak egy az Isten. Jézus mondhatta, mert ő is Isten. Itt pedig az emberek közti etikai mércének megfelelő, az emberi mércével mint jóságról van szó. Jó ember. Szemben a gonosz emberrel. Ez az ellentétpár itt a versben. Tehát itt nem az a kérdés, hogy valaki jó-e annyira, hogy örök üdvössége legyen a bűneset után, hanem a bűneset utáni világban, ahol még néha a Isten népét is dorgálni kell fenyíteni, van-e, aki jó? Vagy egyáltalán nincs ilyen? És itt éppen, hogy megfordult bennem is az üzenet, itt lett az evangélium örömüzenete nekem, hogy milyen nagy ajándék, hogy lehet a bűneset után jó embernek lenni. Lehetnek jó emberek. Az emberi mérce szerint. Az isteni mérce szerint fenyíteni kell az Úrnak, dorgálnia, de akik látják őt is, pedig azt mondják, ő milyen jó. És el is mondják másoknak. Jó a közelébe lenni, jó hallani, jó hallgatni. A szava és a tette olyan jó, olyan vonzó. bárcsak az én gyermekem, vagy unokám is ilyen lenne, mint ez a kisgyermek, kisunoka. Mert olyan jó. Az enyém meg olyan, most nem mondok jellemzőt. Isten kegyelme által lehet jó embernek lenni. Isten kegyelme által a bűneset után. A másik, hogy Isten igéje jelenti ki, hogy van ilyen. Tehát nem csak, hogy lehet, hanem Isten maga kimondja a Szentírásban, nekünk is most kiemeli, hogy van ilyen, hogy jó ember. És még tovább lehet menni, jó akaratot nyer az Úrtól. Annyira jó az emberi mérce szerint, hogy még az Úr jó akaratát is, jó tetszését, gyönyörködését, gyönyörűségét is megnyeri. Azaz ugyanazt érzi Isten vele kapcsolatban, mint amit Jézussal kapcsolatban mondott el, ott a megkereszteltetésénél is. Te vagy az én szerelmes fiam, te benned gyönyörködöm. Jézus Isten emberként tökéletesen volt jó. A bölcs, aki az emberi mérce, emberi etikai mérce szerint is jó, látjuk, hogy valahogy még a teológiai szempont alapján is mégiscsak jó lehet, annyira, hogy jó akaratot nyer. Az Úr érzéseit kifejezi. A harmadik versben pedig a teológiai szempont tovább megy, hogy ez nem csak Isten érzése, hanem benne van, hogy Isten előtt ez fontos is. Mert ő megítéli azt, aki hamis, illetve megjuthalmazza, mindörökre megtartja azt, aki igaz. Tehát már nem csak jó ember, hanem igaz ember. Igaz ember. Ha ezt túl sokszor mondja valaki, hogy igaz, igaz ember, akkor ugye a mondókából az lesz, hogy igazi, gaz ember. Az igaz kifejezés i betű nélkül gaz. Magyar az annyira beszédes. Elég csak egy betű hiányzik, és már is épp az ellenkezője. De hogy igaz. Gaz ember. Aki méltó arra, hogy vesszen. Méltó arra, hogy az Isten kárhoztassa. De a gonosz embert kárhoztatja ő. Nem erősül meg az ember az istentelenséggel. Az istentelen ember, a gazember, az nem tapasztalhatja meg az Isten jó akaratát, sőt, ugyanis Isten, az Úr, ez így még személyesebb talán, az Úr egyedül jogosult arra, hogy az emberi erkölcsi mércéknél is meghatározza, hogy mi, ami szerinte jó, a bűneset után is. Egyedül Istené ez az erkölcsi hatalom, mindenhatóság, az erkölcsi rendet ő határozza meg, és nekik tartozik mindenki számadással. De ezért mondja, hogy akik az úré, az igazak, azoknak a gyökerük nem mozdul ki, azaz maradandóak, megmaradnak mindörökre. Ki az igaz? Nem a bűntelen, hanem az, aki tudja, hogy én elveszett bűnös vagyok, de az Úr, a jó akaratú Úr, Isten kegyelmesen megbocsátott, megszabadított, ezt szoktuk mondani, megigazított, és ez a megigazítatás nem csak azt jelenti, hogy te nem vagy bűnös, te az enyém vagy, ne félj, mert megváltottalak, nevedre hívtalak téged, enyém vagy, hanem ilyenné is formál. És a példabeszédek könyve éppen ezt mutatja be, hogy milyenek azok, akik igazak. Dehogy bűntelenek, hát dolgálni kell őket az Úrnak, meg az embertársaknak, a lelki testvéreknek is fenyíteni talán. De mégis a gyökerük ki nem mozdul. Nem csupán az Úr tartja fenn tehát az erkölcsi rendet, hanem az ő számára boldogságot, örömet, jó tetszés, gyönyörködés jelent az övéinek az élete. A szava és a tette, mindjárt látjuk. A maradandósággal kapcsolatban szeretném csak elmondani, hogy halljuk, majd otthon utána nézhettünk, hogy a harmadik, a hetedik, a tizenkettedik, a huszonegyedik, meg a huszonnyolcadik versekben utal arra, hogy mennyire maradandó az igaznak, az Úr szerinti jó embernek az élete, az övéinek az élete, a szavuk és a tettük tekintetében minden szinten. Az, hogy ő kárhoztatja az istentelent, az azt jelenti, hogy már a földi életben is ennek lehet jele. János Evangélium a harmadik részében mondja az Úr Jézus, hogy ő nem azért jött, az emberfia nem azért jött, hogy ő kárhoztassa a világot, de aztán mégis úgy folytatja, hogy aki nem hisz az emberfiában, aki nem hisz ő benne, az magát kárhoztatja, hogy nem hitt. És a végén ott van, Isten haragja marad rajta, mindörökre. Az igaznak pedig nem mozdul ki a gyökere, mert az Úr kegyelme tartja. E földi életben is, és mindörökké. A 10. versben hallottuk is a példát az első szakaszból, ennek a versnek az alapján hozom. Az igaz az ő barmának érzését is ismeri, az istentelenek szíve pedig kegyetlen. Az első szakaszban, az első 14 versben az igaz embernek a házanépét, a család életét is bemutatja, hogy ott hogy zajlik az a beszéd és a tett. Ha belegondolunk, ezek a legizgalmasabb, meg a leghétköznapibb jellemzők otthon a családban. A szavunk és a tettünk hogyan mutatkozik meg. De nem csak a család, nem csak az emberi kapcsolatokban, hanem a vagyon, a gazdagság, az állatok kérdésében is. És a 10. versben ez áll, tehát az igaz az ő barmának vagy jószágának érzését is ismeri. Az itt szereplő kifejezés, hogy jószága, a károliban barma, ez nem, elsősorban nem azokat a kutyákat, kiskutyákat, macskákat jelenti, amit itt a budapesti környezetben általában gondolhatnánk. Erre is utalhat természetesen az üzenet, de itt a szó szerinti jelentésben nagyobb testű házi állat. Izraelben a tehén, a juh, kecske, és lehetne sorolni. Nagyobb testű házi állat, amit otthon tartanak. Izraelben nem lehetett volna sertés, nekünk nem volt soha tehenünk, de malacok mindig voltak. Én ebben éltem meg ennek az igének is már gyerekkoromban az üzenetét. Az a hangsúly, hogy még az állata érzését is ismeri. Ez annyira kifejező, hogy az állat érzése. És érezzük, hogyha valaki, még az állami törvények is tiltják az állat kínzást, és megbüntetik, börtönbe is került valaki, hallottam pár hónapja, hogy börtönre ítélték, mert állatot kínzott. De a Biblia is arról beszél, hogy az állatok iránti viselkedés, és hogy mondjam így, szó és tett. Hallottunk már káromkodni valakit az állata miatt? Akiknek vannak nagyobb testű állatok, vidéken élve, ott könnyen elhangzik. Felbosszantja az állat. Engem Isten megtanított arra, hogy ne káromkodjak, de azért, amikor a kismalacok, nem is voltak nagyok, picik, azok aranyosak is, minden körül, én is. De ha nem úgy viselkednek, ahogy szeretném, sietni kell valahova, de be kell hajtani őket az óvba, és nem mennek, hát akkor bizony feldühödtem nagyon. És elkezdtem hangosan kiabálni rájuk, hogy ugye a teológiai az volt, hogy ezzel a hangos kiáltással próbálom rávenni őket, hogy ijedjenek meg és menjenek befelé. De a szívemben benne volt a düh, a harag, az az indulat, ami most egy kis állat azt érezze a gazdáján, vagy a gazdája fián, hogy milyen dühös, és hogy tud kiabálni haragosan, indulattal. A Mózes 5. könyve 25. részének 4. versében van arról szó, hogy a nyomtató ökörnek ne kösd be a száját. Azaz, amikor dolgozik, akkor hagyj egyen, ha éhes, miközben tapossa ott a különböző gabonaféléket ki a kalászból. Ha éhes, hagyj egyen. De ha szeretnénk gazdagodni, akkor nehogy már megegye a nyomtató ökör a felét annak, amit kinyomtatott. Tehát bekötötték. Emlékszünk arra, hogy Jézus hogyan ismerte az ő jószágának az érzését? Jézusnak volt jószága? Mert ugye ő azt mondta, hogy neki nincs semmije. Még lakása sincs, ahol lakjon. Az jutott eszembe, hogy amikor be kellett vonulni Jeruzsálembe, akkor neki mégiscsak kellett kérni egy jószágot, egy szamarat. És nem tudom, emlékszünk, hogy hány szamáron ült? Kettőn ült, vagy egyen? Hát egy szamáron ült, igaz? De akkor miért vitt kettőt? Miért kérte, hogy kettőt vigyenek neki? Mert az egyik az az anya volt, a másik meg egy olyan fiatal csikó, amelyiken még nem ült senki. Csak megjegyzem, hogy milyen érdekes, egyet sem lehetett könnyű odaadni a mesternek, a gazdától, Mert a tanítványok kérdik is, hogy Uram, mit mondjunk, ha azt mondják, hogy hát még viszitek el a szamarat, de kettő szamarat kér Jézus. Igen, mert a kicsire gondolni kellett, hogy ő az anyja nélkül nem nagyon ment volna. És megy az anya szamár is, meg a csikó is. És milyen volt Iskáriótes Júdásnak a szíve? Az istentelen szíve, így van a Kálibban, ez a szívehez könyörülete, irgalma jelentést hordoz, az istentelnek könyörülete, irgalma is kegyetlen. Amikor azt mondja, hogy hát a szegényekre kellett volna gondolni, azt a 300 dénárnál is többet érő olajat miért Jézusra kellett tölteni? Hát a szegények. Nem nekik kellett volna adni? Milyen könyörülő volt Júdás, még Jézust is próbálja helyre tenni, még Jézusnál is könyörülő. Csak hát ő arra gondolt, hogy abból a 300 dénárból ő akkor eltehet, mennyit tehet el. Csak szerette volna jelezni a példával, hogy még Jézus is olyan igaz ember volt, olyan jó ember volt, aki tudta, hogy milyen egy jószág érzése. Ő is vidéken nőtt föl, ő jól ismerte a szamara viselkedését. Jézus is maradandót alkotott, igaz? Ha ezt Jézus nem így teszi, ha Jézus nem két szamarat kér, hanem csak egyet, és ott a kis szamár addig jött volna el, vagy úgy kellett volna oda cibálni Jézushoz, akkor Jézus nem tölthette volna be, hogy ő tökéletes Isten és tökéletes emberként megváltó és szabadító irántunk. Jézus is igaz volt. A szavak és a tettek a folytatásban is továbbra is jellemzőek. Sokszor szerepel a 15. verstől kezdődően a száj kifejezés, amit az ember az ajkával, szájával tesz, és a vége fele pedig hallunk arról, hogy mindezt a munkában, a munkahelyén hogy éri meg. És itt van szó a szorgosságról, nem a restség, hanem a szorgosság, szorgalom kifejezésekről. Ezért így teszem a hangsúlyt, hogy a családi életben, az otthoni kapcsolatban, még az állatok iránt is hogyan él az igaz, hogyan beszél, hogyan cselekszik, és hogyan éri meg a hétköznapokban, máshol, különösen is a munkahelyén. És nekünk is, meg Jézusnak is a szó és a tett etikai, emberi mérce szerinti és isteni mérce szerinti jellemzői. Jézus hogy is mondta? Mindig az jön ki a szájon, ami a szívben van. Emlékszünk, hogy ezt mikor mondta Jézus? Akkor mondta, amikor arról beszélt, hogy milyen szépen beszélnek az emberek, és milyen szépen viselkednek, vagy inkább negatív jellemzőket mondott. Aki nem emlékszik, majd nézze meg az evangéliumokban, jó? Hogy vajon Jézus milyen helyzetben mondta? Nézzünk utána. Nagyon beszédes lesz. Egy biztos, hogy azt mondta, ami a szívben van, az jön ki a szájon. De akkor is igaz ez, ha nem jön ki a szájon, itt a 12. részben úgy beszél, mint ami kijön. De mégis az egész szakasz arról beszél, itt a nagy fejezet is, meg a szakaszok, két nagyobb szakasznak a témái, arról beszélnek, hogy mindig a szívnek, a belsőnek, az érzéseknek, gondolatoknak a jellemzőit mutatja a száj, akkor is, ha szól, akkor is, ha nem szól a száj, de a tettekben mégis látszik valami. Amikor a 18. versben ezt olvastuk, van olyan, aki beszél hasonlókat a tőrszúrásokhoz, de a bölcseknek nyelve orvosság, akkor itt egy olyan kifejezés van, hogy valaki nagyon sokat beszél, túl sokat már szinte, és igazán nem is tud odafigyelni arra, amit mond, de annyira betölti a belsét, az érzéseit, az egész lényét valami, amit el akar mondani, de ez tőrszúrás. Ő magával van tele, és a szíve valami meghatározza a belső érzéseit, és nagyon sokat beszél, de ez közben tőrszúrás is, kétszeresen is nagyon súlyos. Az igazná pedig azt mondja, hogy amikor megszólal, az ajka megnyílik a szóra, az orvosság gyógyít. Gyógyít. A 25. versben a férfinak elmébe való gyötrelem megalázza azt, a jó szó pedig megvidámítja azt. Itt is a megvidámít a jó szó. 11. részben is olvastuk, hogy Aki mást felüdít, maga is üdül, felüdül. A Kolossé beliekhez írt levél 4. rész 6. versében ilyen szempontból is mondja az ige, hogy a ti beszédetek mindenkor kellemetes legyen, sóval fűszerezett. És aztán folytatja, hogy milyen okai vannak ennek. Beszédetek mindenkor kellemes legyen, kedves, sóval fűszerezett. A só itt most pozitív értelemben. Jakab levelénél emlékszünk a beszéd, a nyelv, ott így mondja a nyelv bűne, de ott elmondja, hogy ha valaki a nyelvét meg tudja zabolázni, akkor az egész testét meg tudja zabolázni. És ezt a szót használja Jakab a görög eredetiben, hogy tökéletes. Aki a nyelvét meg tudja zabolázni, az tökéletes ember. Gondoljátok el, hogy hívő emberként az ige szerint tökéletesek lehetnénk mi is, ha a nyelvünket meg tudjuk zabolázni. Csak a nyelv azt mondja, ami a szívben van. És az egész felvezetés onnan indult, hogy van, amikor az Úrnak dorgálni kell talán. Mert lehet, hogy nem csak a családban, hanem lehet, hogy a hétköznapi kapcsolatokban vagy a munkahelyen a nyelvem olyasmit tükröz, ami nem kedves az Úrnak. De itt az igaz embernél, a jó embernél, a bölcsnél kedves az Úrnak. Kedves. Utálatosak az Úrnál a család beszédek, akik pedig cselekszenek hűségesen, kedvesek ő nála. Cselekszenek hűségesen. Családbeszéd utálatos, a cselekvés pedig már nem csak beszédben van benne, hanem a tettekben is. A szó és a tett összhangja összekapcsolódik. Amelyik őtök az interneten szokott szörfölni, kommenteket szoktál írni hozzám hasonlóan talán. Az interneten hogy éljük meg a szó és a tett? Erkölcsi mércéje, emberi erkölcsi mércéje és az isteni mérce, az isteni öröm, gyönyörűség jellemzőit. Mert manapság nem csak a nyelvünk, az ajkunk nem csak akkor hallható, amikor szemtől szemben mondjuk, hanem látják még az arcunkat is a videó lehetőségként, és aztán olvashatják, amit írtunk, vagy hallják a laptopon keresztül, amit mondunk, még a hangunkat is hallhatják. De az is lehet, hogy csak egy szót írok oda, vagy egy smile-it teszek, és ha véletlenül nem smile-it teszek, hanem nem is tudom, hogy kell mondani a negatívat, mert azt nem szoktam tenni, akkor csak egy apró hiba, elütöm azt a billentyűt, amelyiknél jobb vagy a bal oldalon van kettős pont. És hogyha nem jól ütöm, akkor most Tibor miért tette egy olyan jelet, ami azt jelzi, hogy szomorú. Hát én nem azért írtam neki azt az üzenetet, hogy szomorú legyen, vagy vajon Tibor mit gondol most rólam, hogy ezt a szerintem jó dolgot ő azzal jelezte, hogy szomorú vagyok. És utána jön a kérdés, és akkor magyarázkodni kell a neten keresztül, pedig csak hibáztam. Nem is a számmal, hanem még csak nem is a gondolatommal, a szívemmel, hanem elütöttem valamit. A bűneset utáni világban a laptopon egy helyet nem jól ütöttem meg. A szó és a tett. Emberi mérce szerint sem mindegy, hogy hogyan éljük meg. Az ige itt erről beszél, hogy van, amikor törszúrás. Törszúrás. Rossz érzést okozok, pedig én csak hibáztam. És orvosság, amikor pedig beszéd, a tett, vigasztal, bátorít. A szorgos munka, a munkahelyem szorgalmas. Olyan szép a kifejezés, nem rest, hanem szorgalmas. Eszembe jutott, hogy az Úr Jézus is mennyire szorgalmas volt. Volt, hogy egész nap dolgozott, aztán egész éjjel is dolgozott, már imádkozott, aztán másnap is egész nap dolgozott, szorgalmasan, serényen, gyorsan. A 25. versben az elmében való gyötrelem azt is jelenthető, hogy aggodalmaskodik, amivel én kezdtem, hogy a gyülekezeti életünk hogy lesz majd most a rendeletek miatt, nekem ez aggodalmaskodássá vált sajnos. Aggodalmaskodik. Nem tud koncentrálni a lényegesre, nem is tud dolgozni, mert annyira leköti az, amivel most foglalkozni kell. De ez aggodalmaskodás. Hogy is mondja a derékasszony dicséretében? A Szentírás a példabeszédek könyve végén. Nevet a következő napnak. A derékasszony, dehogy aggodalmaskodik. Ő a mában is boldog, nevet, és a következő napnak is nevet. És ha az aggodalmaskodó férje hazajön a munkahelyéről, akkor az ilyen asszony a férjének amikor megszólal, vagy valamit tesz, és bátorít, vigasztal. Neki nincs munkahelye az ókori, derékasznak nem volt munkahelye, ő otthon dolgozott. De amikor hazajött a férje, akkor ő is bátorítható. Bátoríthatta őt, erősíthette. Jézus is emlékszünk, hogy mennyi mindennel akarta az ő tanítványait is bátorítani a szorgalmas munkánál is. És a legvégén kiemeli, közben is már, hogy jelezte a maradandóság gondolatával, de a legvégén az utolsó versben, hogy az ő ösvényének úta a halhatatlanság. Emlékszünk, hogy a talentumok példázatában, hogy is mondta Jézus a kettő is az öt talentumosnak. Jó vagyon, itt is használ jó és hű szolgám. Jó szolga, jó ember, jó szolga. Jó vagyon, jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután. Menj be a te urad örömébe, vagy öröm lakomájára. És a példázat is arra utal, hogy jön Jézus vissza, és ő szeretné az övéit ilyen jutalomban, ilyen ajándékkal megajándékozni. Már az Ószövetségben is ez egy akkora kifejezés, halhatatlanság, csak itt szerepel. Az a kifejezés a Héberben csak itt szerepel. Teljesen egyedi. Később, ahogy a régészet felfedezések előre haladtak az újabb korban, ugariti szövegekben találtak több ilyen kifejezést, ami erre utalt. Tehát amikor az Ószövetség időben Isten kijelenti az ő szavát, megszokott volt a környező népek között is ez a gondolat, hogy halhatatlanság. Nem halál az van az ősi nyelven, halhatatlanság. Az élet fája, az élet kifejezések vannak a példabeszédek könyvben több helyen, ahol megint erre van utalás, hogy nem csak a föld élet, hanem az örök élet is. És ilyen szinten gondoljunk bele, mit tett Jézus azért, hogy ne csak a földön, hanem mindörökre maradandók, igazak, Isten ímélete szerint is jók legyünk. Az örökké valóságban már Isten ímélete szerint is abszolút tökéletesen jók, mint Jézus. De a földi életben is már lehetünk ilyenek, a példabeszédek könyve is ezért mondja. De ha nem lennénk ilyenek, ha van miben fenyíteni az Úrnak esetleg téged is ma este, akkor azt mondja az ige, aki szereti a dolgárást, szereti a tudományt, szereti az Urat, szereti az Úr szavát, az ilyet az Úr is szereti, de nagyon ám. Egyszülött fiát adta, majd a keresztelői ige hirdetésben is mindjárt halljuk. Ha meghal az ilyen, Jelenések 14-13, boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg, mert megnyugosznak fáradtságuktól, cselekedeteik pedig követik őket. És ezt a lélek mondja. Jézus hogyan élte meg tehát ennek a bibliai résznek is minden igei tanítását, bátorítását tökéletesen. Jézus szava is tette, Jézus erkölcse, túl az emberi mércén, az isteni mérce szerint is volt, az Atya gyönyörködhetett benne, azt mondta, őt hallgassátok. Az Úr Jézus úgy tanított, hogy még az emberek is elismerték, még az ellenfelei is, hogy azért van hatalom a szavában, van orvosság a szavában, és Jézus is emlékszünk, így mondta a legvégén, míg a kereszt halál előtt, de már a győzelmére is utalva, Atyám, én elvégeztem azt a munkát, amit rám bíztál, hogy végezzem. Szorgalmasan és hűséggel. És ezért mondta, hogy ő ezzel dicsőítette az Atyát. Atyám, én dicsőítettelek téged. Elvégeztem ezt a munkát. Mi van a szívedben? Mit mutat a szívedről a szád? És mit mutat a szívedről és a szádról, akár még a munkahelyedén is a szorgalmad? Szív, száj, szorgalom. Jézus olyan volt, aki mindenben az Úrra mutatott, az ő mennyei Atyára, gyönyörködhetett benne. És ez az ige azt mondja, hogy mi is ilyenek lehetünk. Hiszed-e, hogy te is lehetsz ilyen Krisztus életű, hogy téged is az Úr, ha kell, helyreállít, fenyít is, ha úgy látja jónak, de mindenképpen szeretné, hogy te is az igaz emberek közé között legyél, közé tartozzál. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, imádunk téged, hogy az Úr Jézus nem burokban élte le az életét, hanem kicsi gyermekkortól fogva egészen halála pillanatáig e bűneset utáni világ körülményei között, de köszönjük, hogy nem bűnében, hanem bűn nélkül tökéletesen. És köszönjük, hogy az ő élete, az ő szavai és tettei mutatták mindazt, amiről az Ószövetségben ez a bibliai könyv is előre mutatott. Magasztalunk téged, hogy a bűneset után is lehet jó embernek lenni, és köszönjük, ha mi ilyennek lehetünk. De bocsáss meg, hogyha a családban, a munkahelyünkön vannak, akik nem ilyennek ismernek bennünket. Most is kérjük, Urunk, ha kell, bennünket is dorgálj. De köszönjük, hogy a te fenyítésed szeretetből van mindig, és helyre akarsz állítani. Urunk, mi nem erőködni szeretnénk, hogy jók legyünk, vagy jobbak legyünk, hanem hitben szeretnénk a te isteni erőd által, a te kegyelmed által megtisztulni, megújulni. Urunk, arra kérünk téged, hogy hadd legyen számunkra a szavunk és a tetteink minden helyen annak a megerősítése, hogy a tiéd vagyunk, te előtted kedves módon szeretnénk élni, és köszönjük, Urunk, hogy te ezt munkálod is lelked és igéd által. Kérünk, Urunk, azokért, akik gonoszak, akik bennünket is talán bántanak szóval vagy tettel, köszönjük, Urunk, hogy mi még az ellenségeinkért is imádkozhatunk, és áldást mondhatunk, és magasztalunk, hogy te ezáltal is megnyerheted őket bármikor. Köszönjük, hogy te a földi élet és az örök élet tekintetében is az elveszett bűnösöket még mindig kegyelmesen szereted, vonzod magadhoz. Minket is köszönjük, hogy oda hívtál. Hálát adunk neked, Urunk, hogy az életünk bizonságtevő lehet. Szeretnénk is azok lenni. Kérünk azért, Urunk, könyörülj meg népünkön, csak ugyan, nem csak a mostani helyzet miatt, hanem mindenképpen. Kérünk a Kárpátalján levőkért, az ottani magyarokért, az ottani lelki testvéreinkért. Adj, Urunk, ott békességet a háborúban, addig is tartsad ott is a tiédet hűségben, hogy ő rájuk is láthassák, hogy az igazak közé tartoznak. És kérünk arra, Urunk, hogy legyél a betegekkel, a szenvedőkkel, a kórházban levő testvéreinkkel, erősítsed őket is, Urunk. Most a csendben elmondott imádságunkat is hallgass meg az Úr Jézus érdeméért, Atyánk. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Záró ének pedig a 89. Zsoltárunk első és hetedik versei lesznek. Az Úrnak irgalmát örökké éneklem, és boldog a nép, amely te néked örvendez. Fogadjuk fennállva az Úr áldását, testvérek. Ám de az Úr szemmel tartja az őt félőket, az ő kegyelmében bízókat. Amen.